Sértessék a Jézus Krisztus!
Jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának hazánkban és hazánk határain túl, innen a budapesti stúdióból, ahol Márton Áron erdélyi püspökről szóló havonta jelentkező élő műsorunkat hallhatják. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Sós Károly és technikus kollégám Tar János, akinek ezután is köszönöm áldozatos szolgálatát. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban, mivel a húsvéti időben vagyunk, adja magát, hogy a téma, azaz a húsvéttal kapcsolatos gondolataiba tekintünk bele a Szent Püspöknek, és úgy terveztem a mai alkalmat, hogy tekintettel arra, hogy jó egy hét, pontosan 8 nap múlva Ferenc pápa megérkezik hozzánk, hogy az ő személyéről, illetve erről a látogatásról is szeretnék valamit mondani, mégpedig azért, mert ha Márton Áron életét és korát, de főleg az életét ezek a műsorok kapcsán is, vagy olvasmányaink kapcsán is igyekeztünk és igyekszünk megismerni, akkor Márton Áron és Ferenc pápa élete, gondolatai, megnyilatkozásai között számos hasonlóságot, kapcsolódási pontot találhatunk. És akkor most egy húsvéti beszédét szeretném megismertetni a kedves hallgatókkal. Az a húsvéti beszéd Gyulafehérváron hangzott el 1939. április 19-én, tehát nem sokkal a második világháború kitörése előtt. Ellenséges erők feszültségi körében súlyos nyomás alatt élünk mi is, immár évtizedek óta. Egyéni bajaink is megsokasodtak és régóta tartanak. Nem érünk rá másokkal is törődni, hallunk, látunk, olvasunk szerencsétlenségekről. Ezek kérik is a részvétünket, de legtöbbször egy sajnálkozó megjegyzéssel elintézzük. És ezeknek a külső körülményeknek, az idők és események bénító, elközömbösítő hatásának megvan a varázsa, hogy a nagy hét komor hangulatába is inkább a magunk hangulatát éljük bele, hogy az Isten fiának szenvedésére való emlékezésben is inkább magunkon siránkozzunk, a magunk elhagyatottságát, kiszolgáltatottságát, szenvedéseit könnyezzük. A megfeszítettek, meghala és eltemettetik, szavak élőbbek lesznek. A fönséges szertartások megjelenítő ereje elénk idézi a történelem legmegrázóbb jelenetét, a Golgotát és eseményeit. A zsoltárok, jövendőlések, siralmak, evangélista feljegyzések és jelképes szertartások emlékeztetésében halljuk a megáltalkodottság és gyűlölet szavát, a feszítsd meget. Látjuk a cinikus császári tisztviselőt, aki a halálos ítélet fölött, amint meggyőződése ellenére gyáván kimondott, egy kézmosással napirendre tér. Az ordító csőcseléket Jeruzsálemnek és a nagy ünnepek vásári összeverődéseinek mindenre kapható söpredékeit, a siránkozó asszonyokat, a káromkodó latorokat, és azután a kereszt oltárán ég és föld közé emelve szörnyű kínban vonagló emberi roncsát és alatta a szenvedés élő szobrait, a fájdalmas anyájét és kíséletét. De a mesteri emlékeztetés és felkeltett hangulata legtöbbször csak hangulat marad, mélyebb átélés nélkül. A megszokottság és földön járó gondolkozásunk egy hangulati élménnyel tovasiklik, a megfeszítették, meghala és eltemetteték megrázó tartalma és valósága fölött. És talán még ennyire, le sem jut el, amikor a drámai szavak folytatását a húsvétit ünnepli, és harmadrapra harottaiból föltámad. Pedig ez a fontos, ez a lényeg. Ez a földi élet egyedüli igazolása és értelme. A trapiszta szerzetesek az esztendő minden napján ezzel a két szóval köszöntik egymást. Memento mori, gondolja halálra. Húsvétkor azonban kivételt tesznek. Kis kertjükben a Primula Veri nevű virágot termesztik, és amikor húsvét reggelén egymással találkoznak, ezt nyújtják át ezzel a köszöntéssel. Memento vivere. Gondolj az életre. Ez a húsvét első üzenete és tanulsága számunkra is. A Getsemáni kertben húsvét hajnalán felnyílt a sír, az első századok távlatából harsány hangon szól hozzánk is, gondoljatok az életre, de a teljes életre, a földi határokon túl is folytatódó, soha el nem múló életre, mert, amint azt apostol kimondja, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden embernél. Szent Pálnak sok nehézsége volt ezzel a tannal. A világ, amelyikkel szemben állott, értelmetlenül hunyorogott, amikor a test feltámadásának gondolatát hallotta. Még azok is, akik Krisztus életének történetét, tanításait, bizonyságtételeit szívesen hallgatták. A nagy téma előtt hitetlenkedve vonogatták a vállukat. Aténban az Areopág előkelő közönsége leereszkedő jó akarattal figyelte a furcsa idegen bölcseleti fejtékítéseit az ismeretlen Istenről. De amikor a megfeszített ember feltámadását említette, hangos kacagásba törtek ki. És ugyanez ismétlődött vele Festus helytartó palotájában. Bilincsekbe verve állította elő a helytartó, hogy zsidó vendégét, második Agrippát szórakoztassa. Gőgös rómaiak és felfuvalkodott zsidók, katonai és polgári előkelőségek, sima udvaroncok és kényes udvari dámák cifra csoportja előtt kellett tanításának lényegét ismertetnie, amikor a feltámadáshoz ért ezek is kinevették, mint valami eszelőst. A filippibeli korintusi tesszalóniki hitújoncok felfogása szintén ebben volt a legnehézkesebb. Az apostolt tűzbe hozta ez az értelmetlenség, nehézkesség és logikátlanság. Hatalmas teológiájának középpontjába állítja a kérdést, és megvilágítja minden oldalról. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi tanításunk, és hiába való a ti hitetek is, olvassuk az első korintusi levél 15. fejezetének 14. versében. Hát azt hiszitek, hogy eszelős és Isten hamis tanúja vagyok? Hát hirdetném Krisztust, járnék az ő ügyében, magamra venném tanítását és az apostolkodás terheit, ha feltámadásáról nem volnék meggyőződve. És ti mire mennétek azzal, hogy hisztek benne, s parancsait követitek? S ha a sír őt is bezárta, mint a többi embert, és ellenkező oldalról is megfogja. Ha a halottak nem támadnak fel, úgy Krisztus sem támad fel, olvassuk szintén az első korintusi levél 15. fejezetének 16. versében. Itt már a teológus beszél, aki a tételt nem csak hirdeti, hanem azt egész mélységében fel is dolgozta. Krisztus mindent, ami üdvösségünkért tett. Szenvedett és vállalta a halált is, hogy minket megmentsen. De üdvözítő halálának kiegészítő része és megkoronázása az ő feltámadása. Ezzel bizonyította, hogy igazat mondott, hogy valóban az Isten fia, s hogy vele és általa megindult az isteni erő titokzatos működése, amely által minden keresztény, függetlenül a történelmi időtől, helytől és körülményektől, bele van kapcsolva Krisztus halálába és feltámadásába. Mert amint Ádámban mindnyájan meghaltak, úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni, és pedig ki-ki a maga rendje szerint. Első zenge Krisztus, azután azok, akik Krisztuséi, akik hittek az ő eljövetelében. Olvassuk az első korintusi levél 15. fejezetének 22-23-as versében. Az élet az ember örök vágya. Élni, élni, élni. Minden szívdobbanásunk, lélegzetünk, tettünk, felvillanó gondolatunk és érzelmünk az életet akarja megfogni és lekötni. Az emberiség minden erőfeszítése, hősi vállalkozása és hatalmas teljesítménye örökké újrakezdett harc volt, és a harc az életért az egyetemes elmúlással szemben. Mindaz, amit tudományban, művészetben, politikában történik, azért történik, hogy az ember az életnek legalább egy pillanatát a maga számára lefoglalja, hogy az elmúlás elől felkapaszkodjék legalább a következő hullámra. És erre az egyetemes vágyra és kétségbe esett erőfeszítésre válaszol a húsvét megrendítő valósága. Most igazolja Krisztus, amivel bíztatott. Azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyen, olvassuk János evangélium a 10. fejezetének 10. versében. A halál az élet törvénye, és a sír elkerülhetetlen állomás. 30-40-80 esztendővel is reszketünk előtte, mert egy küzdelmes szenvedésekkel és keszerűségekkel teljes életnek volna a vége. S bennünk oldhatatlan vágyak élnek az igazság, jóság és szépség után. Vágyak, amik után hiába törtünk magunkat, kielégítetlenek maradnak. És erre válaszol az üres sziklasír. Élek, hogy ti is éljetek. A sír nem végállomás, az isteni erő, amely bennem nyilvánította ki hatalmát és örök végzését először, beleszól a dolgok látszólagos folyásába, s koporsó, sírás, elföldelés és feloszlás ellenére el nem múló életre fog szólítani titeket is a feltámadás napján. A feltámadás útja azonban a nagypénteki út, és ez az húsvét második tanulsága. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Halljuk és ismételjük is ezeket a szavakat, de legtöbbször rágondolás nélkül. Megszoktuk, mint a mindennapi jelenségek fogalmait, a napot és az éjszakát, munkát és kenyeret, a könnyeket és a kacagást. Főképp a mi nemzedékünk sok mindenbe belefásult az elmúlt évtizedek alatt. Régebb egy vasúti szerencsétlenség vagy elemi csapás is világesemény volt. Egy feltűnőbb gaztett egyetemes felháborodást váltott ki. Ma érzéketlenül megyünk el az egyéni tragédiák mellett. Nagyobb eseményeket, országok, tömegek, népek tragédiáját éltük át, és egyenként is közülük mindenki annyi nehézséggel küzd, hogy nem érünk rá a más bajával is törődni. És ezekben a külső körülményekben megvan az a szuggesztív erő, hogy Krisztus szenvedésére való emlékezésben is inkább magunkat sirassuk, saját fájdalmaink fölött keseregjünk, de a koponyák hegyi és a getszemáni kertbeli jelenet, a kereszthalál és a feltámadás, a keresztút és a megdicsülés közötti összefüggést ne vegyük észre. Az élet csak ugyan nem kímél, és ma ugyancsak megszálltak a szenvedéseink. Ha az elszenvedett fájdalmakat, sóhajokat, könnyeket látni lehetne, embertestvéreink kínban vonagló tömegét látnánk, amint az elsírt könnyek tengelyén reménytelenül vonaglanak, és ég helyett az elsóhajtott tengerni sóhaj sötét kárpítja borul föléjük, a szenvedés azonban hatalmas erő, és ebbe a mi világunkban kivételt nem ismerő törvény. A földet ekével hasogatjuk, kapával tépjük, hogy termőtalaj, a márványt vésővel vésük, hogy formás, szép, a vasat tűzzel és kalapáccsal, a fát fűrészsel és gyalóval alakítjuk, hogy hasznos és hasznot hajtó legyen. Kemény fegyelem, önmegtagadás iskolájában képződik a jellem. A magnak először a földbe kell hullnia, és meg kell rothadnia, hogy szárba szökjék a gabona, és nekünk a szenvedések tüzén kell átmennünk, hogy a szépet, igazat és jót magunkból kihozzuk, s Isten nagy ígéretére, a feltámadásra alkalmasak és méltók legyünk. A szenvedéseknek, erőfeszítéseknek, hősies kitartásnak és tűrésnek nagy értelme van. Pasteur a veszettség szérumával, ami ezreket és ezreket ment meg a borzasztó haláltól, életveszélyes kísérletek árán ajándékozta meg az emberiséget. Dugonics Titus, aki a várfalra érkező zászlócivő törökkel magát is mélybe nyomta, egy országrész népét és javait mentette meg a pusztulástól. S mi, a szüleink sok fáradtságának, álmatlan éjszakájának és törődésének köszönhetjük azt, amik vagyunk. A szenvedés tehát, akármennyire tusakodik ellene az emberi természet, nem hiába való. Az Úr Jézus a keresztút vérző kövein és kimondhatatlan szenvedésein át érkezett el a húsvéti hajnal ragyogásába, hogy felejthetetlen példával adja tudtunkra, hogy az ifjú kitartó küzdelme tisztaságáért, az egészséges férfikort, a szülők nélkülözése és munkája gyermekeik nyugodtabb életét, a mai nemzedék szenvedése a következő nemzedékek boldogabb jövőjét készíti elő. És Isten terveiben a mi szenvedéseinknek is van értelme, és van vége. A nagyszombati jövendőlések között olvashatja fel az egyház Ezekiel próféta hatalmas lásomását a csontmezőről. Az Úr kivezet a mezőre, mely tele van csontokkal. Igen nagy volt a számuk, és teljesen kivoltak száradva. És mondotta nekem az Úr, mondjad a csontoknak. Íme ti száraz csontok, az Úristen izmokat ad reátok, hús növesz rajtatok, bőrrel von be titeket, és lelket ad néktek, hogy éljetek, és megtudjátok, hogy Isten az Úr. Erre én profétáltam, amint parancsolta az Úr, és miközben profétáltam, zajtámadt és íme zúgás lőn, s egyik csont a másikhoz közeledett, mindegyik az ő ízületéhez. És íme izom és hús nőtt rajtuk, és bőr feszült ki rajtuk, s a négy szél tájékáról megindult a lélek, és életre keltettek, és lábukra álltak, mint valami igen nagy sereg. És mondotta az Úr nekem, emberfia, menj és mondd el az Izrael házának, mert ők azt mondják, kiszáradtak a csontjaik, és elveszett reménységük. Eddig az idézet, Ezekiel proféta 36. könyvének 99. és 18. verse közötti szakasz. És hozzátok, testvéreim, nem a proféta küldi, és nem a látomással vigasszal, hanem egyszülött fiát, akit megfeszítették, eltemetteték, és harmadra halottaiból feltámada. A csöndmező víziója időszerű, most jelképes jelenésével és a világdráma záró jelenetével ez lesz az első szín, mint valóság. Időszerű, mint jelkép, mert valóban elmondhatjuk. Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. És valóság lesz, amikor az angyalok harsonázására megnyílnak a földön egymásra zsúfolt, roppant tömegsírok. És testvéreim, A húsvét valóságában bírjuk Isten csalhatatlan biztosítékát, hogy Krisztus a földi szenvedéseink örömre tudja fordítani. A nagy számadás napján pedig, ami elporlat csontjainkat is, életre fogja szólítani, és ha kegyelmeit jól használjuk, elvezet oda, ahol nincs többé halál, sem gyász, sem fájdalom, ahogy ezt a jelenések könyvében olvassuk. Eddig Márton Áron püspöknek Gyulafehérváron 1939. április 19-én elmondott beszéde. Most jön egy nagyon rövid kis tezéjének, és utána még egy következő húsvéti beszédet fogunk megismerni. Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóló négy hetenként jelentkező műsorunkat innen a budapesti stúdióból élő adásban, és az imént egy 1939-ben elmondott beszédét hallhattuk, amit a gyulafehérvári székesegyházban tartott. Már felszentelt püspökként. Most egy másik beszédét szeretném megismertetni a kedves hallgatókkal, amely a húsvéti szózatot címet viseli, és 1942-ben hangzott el. Már a második világháború időszakában vagyunk, és ugye a püspök Dél-Erdélyben marad Romániában, és az egyházmegyéjének az északi része pedig a Magyarországhoz, a Magyar Királysághoz került. Ez a történelmi tény azért lényeges itt most, mert a beszéd megértéséhez ez szükségessé fog válni. Tisztelendő testvéreim, Krisztusban szeretett híveim! Az Úr Jézus tanításának és üdvözítő halálának kiegészítő része és megkoronázása az ő feltámadása. A feltámadás a hitelesítő pecsét és a nagy bizonyíték, hogy igaz mindaz, amit mondott, amire tanított, hogy ő valóban az Isten fia, és hogy vele és általa megindult az isteni erő titokzatos áramlása, mely az idők végéig minden keresztényt belekapcsol a Krisztus halálába és feltámadásába. Idézet következik, mert amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre fognak kelni, és pedig kiki a maga rendje szerint, a zsenge Krisztus, azután azok, akik Krisztuséi, akik hittek az ő eljövetelében. Eddig az idézet az első korintusi levél 15. fejezetéből. A világ nem szívesen foglalkozik a feltámadás gondolatával. Tudjuk, hogy Szent Pálnak is sok nehézsége volt vele. Az a világ is, amelyikkel ő állott szemben, értelmetlenül hunyorgott, valahányszor testi feltámadását emlegették előtte. Amikor Athénban járt, az Európák előkelő közönsége kíváncsian és némi fölényes jó akarattal hallgatta a furcsa idegen bölcseleti fejtegetéseit az ismeretlen Istenről, de mihelyt a megfeszített Krisztus feltámadását említette, hangos kacagásban törtek ki. Ugyanez ismétlődött meg Festus helytartó palotájában. Itt a katonai és polgári előkelőségek, sima udvaroncok és kényes udvari dámák cifra csoportja előtt kellett volna Krisztus tanításának lényegét ismertetnie, és amikor a feltámadáshoz ért, ezeket is kinevették, mint valami eszelőst, még azok is, akik egyébként szívesen hallgatták Krisztus életének történetét, tanítását és bizonyságtételeit, a nagy kérdés hallatára hitetlenkedve vonogatták a vállukat. Ezzel az értelmetlenséggel és nehézkes felfogással szállott vitába az apostol. Idézett a korintusi levélből. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi tanításunk, és hiába való a ti hitetek is. Eddig az idézet. Hát azt hiszitek, hogy eszelős és egy hamis, Istennek hamis tanúja vagyok? Hát hirdetném Krisztust, járnék az ő ügyében, magamra venném tanításának és apostolkodásának a terhét, ha feltámadással nem volnék meggyőződve? És ti mire mennétek azzal, hogy hisztek benne és követitek a parancsait, ha a sír őt is elnyerte, mint a többi embert? Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden embernél, idézi a püspök Márton Áron az első korintusi levél 15. fejezetének 19. versét. Krisztusban szeretett híveim, az ember volna a legnyomorultabb teremtmény, s teremtmények között mi, Krisztus hívők volnánk a legszánalmasabbak, ha Krisztus a saját feltámadásával nem biztosította volna a mi feltámadásunkról. A világ nem szívesen foglalkozik ezekkel a gondolatokkal, úgy is él és viselkedik, mintha csak kitalálás volna a jámborok és gyámoltalanok vigasztalására. A feltámadás azonban a mi számunkra a legnagyobb valóság, hitünk legsarkalatosabb tétele és alapja. És húsvét ünnepe alkalom, hogy ezt a hitet magunkba is felkeltsük, a Krisztus feltámadásának megdönthetetlen történelmi tényét felidézzük, annak reánk is érvényes következményeit újra megfontoljuk, s életünk földi szakaszát és a sírontól következő folytatását húsvét fényénél a feltámadás jegye és értéke alatt nézzük. Krisztusban szeretett híveim, a nagyszombati jövendőlések között olvassa fel az egyház Ezekiel próféta hatalmas látomását a csontmezőről. Ez a látomás lesz valóságá a világ végén. Ez lesz a földi élet és a történelem nagy zárójelenete, amikor az angyalok harsonájára megnyílnak a föld roppant termetői, felmozdulnak a világ nagy csataterei, és a jeltelen hantok alól kikel az ismeretlen katona az örökös kenyérharcnak és a királyok háborúinak névtelen hőse, és a megszületett és valaha élt összes emberek átláthatatlan sokasága, az egymásra következő nemzedékek végtelen tömege, mint roppant sereg megindul, hogy az örök bíró igazságosztó ítéletét hallja. Krisztusban szeretett híveim, de a feltámadás nem csak a földön túli élet záloga. Nem csak arra tanít, hogy a síron túl mindenki egyenlítődik, nem azzal biztat, hogy a nagy és mindenre érvényes igazságtevés a világ végén úgyis elkövetkezik, tehát fogadjuk el a sorsunkat ellenkezés nélkül úgy, ahogy adódik, és nyugalommal, lemondó megadással várjuk mindennek a végét. A feltámadás valósága és hite a keresztény kitartásra és hűségre kötelez és képesít. Kötelez, hogy reményünket és kedvünket az élethez a szenvedések alatt se veszítsük el. Jól látom, hogy a helyzet, amelyben a háború folytán jutottunk, egyre több és újabb áldozatot követel tőletek. Szegénység eddig is volt köztünk, de ami most van, már több a szegénységnél. Sok testvérünk lesz napról napra szűkebb, és mindennapi kenyere és rongyosabb az egyetlen megmaradt ruhája. Sok család van, ahol gyenge asszonyokra és elfáradt öregekre maradt a család minden gondja. Ők védik a hazát, művelik a földet, tartják fenn a kicsi műhelyt vagy üzletet, és gyűjtik össze esténként a gyermekeket, hogy imádkozzanak apjukért és idősebb testvéreikért, akik távol vannak, s talán nagy veszélyek felé tartanak. A feltámadás fényénél azonban látjuk, Krisztusban szeretett híveim, hogy minden szenvedésnek van értelme és vége. Az Úr Jézus embertelen megaláztatások és keserves kínszenvedések árán szerezte meg nekünk az üdvösséget, és a mi szenvedéseink is talán javára lesznek azoknak, akik utánunk következnek. Krisztusban szeretett híveim, Húsvét lelke, a feltámadás valósága és hite kötelez továbbá, hogy az igazság győzelmében bízzunk, és meggyőződésünk mellett ingadozásuk nélkül kitartsunk. Eddig Márton Áron püspök húsvéti szózatából idézett rész, és egy másik alkalommal a további folytatását is megismertetem a kedves hallgatókkal. Most azonban műsorunk vége felé közeledve szeretnék egy-két gondolatot mondani a közénk érkező José María Bergoglio, azaz Ferenc pápáról, hiszen Ferenc pápa ugyanazt az egyértelmű keresztény katolikus utat járja, egyetemes utat járja, amelyet Márton Áron is járt, és merem azt mondani, hogy Márton Áron Jézus mennyegzős asztalánál boldog most, hogy azt láthatja a mennyből, hogy Krisztusnak egy ilyen igaz embere, egy élő próféta teljesítve Péteri szolgálatát, Péter apostol ütődeként meglátogat bennünket. Gondoljunk arra, hogy amint az közismert, Ferenc pápa José María Bergoglio néven született Argentínában, Buenos Airesben 1937-ben, 86 esztendős, olasz bevándorló család fiúgyermekeként, tehát az anyanyelve olasz, és ezért az identitása is olasz. A spanyol nyelv, amit szintén anyanyelvi szintén beszél, második nyelv, közvetítő nyelv volt az élete számára hosszú időn keresztül. Az iskolai tanulmányai után vegyészetet tanult, majd felvételt kért a Jézus Társaságba, filozófiai tanulmányait Münchenben végezte, a teológiai tanulmányait pedig Santiago de Chile-ben. Ezt követően a közössége a rendje különböző feladatokkal bízta meg, így volt kollégiumi nevelő, elöljáró, rendi beosztásokban, majd tartományfőnöke volt, az argentin jezsuita tartományfőnöke volt, egy olyan időszakban, ami az argentin jobboldali diktatúra idejére esik. Második János Pál pápa nevezte ki őt püspökké, majd Buenos Aires érsekévé. És szerzetesi élete során jezsuitaként a főváros fiataljaival, szegényeivel, nyomorúságban élő családjaival foglalkozott, azaz a peremen élőkkel. Részese volt az úgynevezett argentin teológiának, amely a felszabadítás teológia nem marxista elemeit is tartalmazó ága. És mint jezsuita, pontosan tudja, a gyakorlatban gyakorolta a nyitottság, a párbeszédnek a fontosságát. Doktori disszertációját Karl Rahnernek, ugye a másik vatikáni zsinat neves teológusának egy munkatársánál, tanítványánál írta. És akkor két-három mondatot még arról, hogy gondoljunk arra, hogy ez tényleg egy rendkívüli alkalom a mi népünk számára, hiszen 2018-ban Romániában járt, ahol találkozott Erdélyben a magyarokkal. Másfél évvel ezelőtt itt volt az eukarisztikus kongresszuson, és találkozott a Kárpát-medence magyarságával is, természetesen külföldiekkel is. Innen Szlovákiába ment, ahol találkozott a szlovákok mellett az ott élő magyarokkal is, és bárki elmehetett és találkozhatott vele. És most harmadszor jön az egész Kárpát-medencé magyarsághoz. És ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy de hát miért van mindez, akkor azzal szemben, amit egyes sajtóorgánumok próbálnak írni vagy sugalni, hogy hát itten különböző kormányzati politikának az elismeréséről lenne szó, hát azt gondolom, hogy nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy mint aki tájékozott a magyar, az egész Kárpát-medencei magyarság életében, aggódik eznek a népért, ennek súlyos erkölcsi és mentális válsága miatt, és azért jön, hogy a hívőket, katolikusokat és protestánsokat megerősítse a hitében, találkozzon a más vallásúakkal, zsidókkal és muszlimokkal, valamint találkozzon az Istent keresőkkel, és bátorítsa őket, hogy induljanak meg Krisztus felé, azaz hirdesse nekik az evangéliumot, és hát végsősorban azért jön, hogy megpróbálja felnyitni a szemünket, hogy nem a mammon az, ami boldoggá tesz bennünket, hanem Krisztus, ahogy ezt a látogatásnak a mottója is kifejezi, Krisztus a jövőnk. És azt ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy a következő napokban nyilván a sajtóban meg fognak szaporodni a tudósítások, mindenfélék. Ezeket meg lehet ismerni, de tartsuk távol tőle magunkat, és sokkal inkább imádkozzunk a Szentatyáért, hogy mindazt, amit szeretne, azt a Szentlélek működése által Péter apostol ütődöként, valóban apostolként itt ez a három nap alatt a jövő hét második felében megtehesse, és ez jó földbe hújjon, és jó gyümölcsöt hozzon, azaz elinduljon valami fajta ébredés, ami magyar keresztény világunkban, társadalmunkban, körülményeink között. És hát imádkozzunk az egészségért, az utazás nehézségének elviseléséért is természetesen. Ennyi talán, amit így nagyon röviden buzdításként a kedves hallgatóknak mondjunk. Vegyünk részt a Szentmisén, aki nehezebben mozog, idősebb, vagy valami más akadálya van, az üljön le a televízió, a Duna televízió képernyője elé, és ott kapcsolódjon bele a látogatás eseményeibe. Én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Találkozunk két hónap múlva június közepén, addig pedig kívánok mindannyiuknak szép estét és Isten áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.